1945 óta mindössze a harmadik alkalommal rendeznek előrehozott választást Németországban. Olaf Scholz elvesztette a bizalmatlansági indítványt a Bundestagban, így februárban új szövetségi választásokat tartanak. Scholz és az SPD hátránya 17% a kutatásokat vezető CDU-CSU jobbközép szövetség mögött. A két nagy párt között a második helyen a radikális jobboldali AfD áll. A parlamentben még bejuthatnak a zöldek, a liberálisok és Sarah Wagenknek idén alakult baloldali pártja. Németország gazdasága közben a mélyponton, a társadalom pedig a válság jeleit mutatja. Németországról és a választásokról Brüle Gergellyel beszélgettünk. Pár nappal ezelőtt a német szövetségi törvényhozás egy bizalmi szavazás keretében megbuktatta ugye Olaf Scholzot. De miért kellett ez a procedúra? Miért nem tudta Olaf Scholz mondjuk egy este 8 órakor a közszolgálati tévében bemutatott beszédében csak egyszerűen lemondani a kancellári pozícióról?
Ugye a német alkotmányos rendszer az egy nagyon jól kitalált rendszer. Amikor 1949-ben az új alaptörvény megszületett, akkor nyilván arra is figyelemmel voltak, hogy egy nagyon stabil politikai berendezkedés jöjjön létre. Egy olyan berendezkedés, ahol egyrészt annak a lehetősége, hogy valaki olyan többséget szerez, amelyre túl domináns hatalomra tud szert tenni, ugye nem kell mondanom, hogy miért volt erre szükség a második világháború után néhány évvel, ugye ezt is meg kellett akadályozni, tehát egy nagyon kiegyenlített, a szövetségi és a tartományi szintek között egy kiegyenlített rendszer, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy akik szövetségi szinten koalícióban vannak, azok adott esetben tartományi szinten ellenzékben legyenek. És viszont ez az egyik, a másik pedig egy Magyarországról is jól ismert intézmény, ez pedig a konstruktív bizalmatlansági indítványnak az intézménye, ami ugyebár csak akkor teszi lehetővé egy kancellár, tehát egy első számú exekutív vezető megbuktatását, hogyha egyúttal alternatívát is kínál. Most így történt ez például 1982-ben, amikor megint csak illetve akkor is a liberálisok kezdeményezésére történt meg a váltás a kancellári székben Helmut Schmidtről Helmut Kohlra. És ugye most is a liberálisokkal volt a baj, hogy úgy mondjam, vagy hát őket kellett kitenni a kormányból, és amikor ez bekövetkezett, elfogyott a levegő, elfogyott a többség. Na most annak, hogy ennek az alkotmányos következménye is, és a parlamenti törvényhozási következménye is meglegyen, ehhez arra van szükség, hogy ennek a többségnek az elmúlását a parlament valamilyen módon kifejezze. Erről szólt ez a mostani akció, hiszen csak akkor oszlathatja fel a köztársasági elnök a Bundestagot, hogyha ez a lépés megtörténik, és csak akkor írható ki a következő választás, hogyha a parlamentet föl kellett oszlatni, vagyis szükség van egy újabb választásra.
Egy hónapja most már tudjuk, hogy ez a koalíció, a jelzőlámpa koalíció fel fog bomlani. Mit tudunk most, hogy mi volt a törés oka, és hát kivitte el szakításig végül is ezt a hármast? Látodunk-e már látni egy kisebb távolságból erre a szakításra?
Hát ez már egy ilyen több hónapos, vagy inkább éves szága, és igazából ennek a koalíciónak a veszte, a sírja már a bölcseiben meg volt ásva, hogy úgy mondjam, mert az elég nyilvánvaló volt kezdettől fogva, hogy a haladás a Fortschritt zászlaja alatt, persze mindenki érthet nagyon sok mindent, és ez adott esetben a modernizáció, az számos politikai mozgalmat, pártot egy zászló alá gyűjthet, csak aztán ugye az ördög az mindig a részletekben van, és ez nem is annyira részletkérdés, amin itt ez az együttműködés megbukott, hiszen a gazdaság helyzetének drámai romlásával azt az alapvető kérdést kellett föltenni, hogy itt most elsősorban állami eszközökkel próbálunk meg valami változást elérni, és a gazdaságba valami dinamikát vinni, vagy pedig a piaci körülményeket fogjuk úgy alakítani, hogy ez megváltozzék. Ennek van egy ilyen, hogy is mondjam, csak szent tehene, ezt is jól ismerjük Magyarországról, ez az adósságféknek az intézménye, ami benne van a német alaptörvényben is, erről korábban számos vita folyt, hiszen az Alkotmánybíróság azért fúrta meg a költségvetést annak idején, mert hogy ott volt egy 40-50 milliárdos tétel, ami nem fért bele az adósságfék keretei közé. Na most itt a liberálisok azt mondták, egyébként ebben egyetértenek az ellenzéki CDU-val, hogy az adósságfék a szent és sérthetetlen, azt nem lehet megmondani.
Háború van, Covid után vagyunk két évvel.
Háború van, Covid után vagyunk, már mindenféle egyéb dolgot is kitaláltak, hogy ezt megkerülhessék, hiszen amikor azt mondták, hogy a Bundeswehr 100 milliárd eurója az egy úgynevezett külön vagyon, ugye hát már ez is kicsit fából vaskarika volt avval kapcsolatban, hogy ezt honnan fogják előteremteni. Na de a lényeg az, hogy itt a zöldek is, meg az SPD is, amelyeknek van egy évszázadok óta, ugye az SPD esetében ismert szociális ideológiai elkötelezettsége is, tehát ők nem akarnak a szociális kiadásokból lefaragni, és így akarnak állami eszközökkel segíteni a gazdaságnak. A zöldek ugyanígy a zöldítést, a megújuló energiaforrásokra való teljes átállást megint csak elsősorban állami eszközökkel akarják, ezért ők búcsút mondanának bizonyos korlátozásokkal persze, de mégis az adósságféknek, és ezt pedig a liberálisok nem akarták. Na most, hogy történt meg maga ez a bizonyos szakítás, ugye itt kiszivárgott egy papír, amiről valószínűleg a kancellár előbb tudott, mint a közvélemény, és hogy megelőzze a liberálisoknak ezt a látványos kilépését, ezért kiállt, és egy tőle szokatlan frappáns beszéddel gyakorlatilag kivágta a koalícióból.
Ebből nekem azt következik, hogy valamilyen szinten Christian Lindner és a liberálisok vitték el a falig ezt a szakítást, ezt a kapcsolatot.
Hát ők vitték el, ez egy régi történet, és mondom, van ennek egy előképe 1982-ből, amikor a Magyarországon jól ismert Otto Graf Lambsdorff volt az, aki megírta azt a bizonyos stratégiai papírt, ami a szabad demokraták átállását jelenti. De minden esetre ez most odáig ment ez a tili-toli, hogy gyakorlatilag az egész német média és a párt elitek nagy része máson sem dolgozik, mint hogy lehet a szabad demokratákat a föld színéről is eltörölni, mint összeférhetetlen figurákat.
Ezt igazságtalannak tartja?
Hát bizonyos értelemben igen, a stílus tekintve nem feltétlenül, mert ez, aki mindig okoskodik, mindig mindenkinél jobban tud mindent, ugyanakkor alig 5-6-7%-on van, sőt most már inkább az 5% alatt, de ezeket a pártokat nem szokták szeretni. Magyarországról is ismerünk ilyen jelenséget, de a dolog lényege az, hogy Christian Lindner ezt egy kicsit elkalkulálta, a másik pedig az, hogy a kancellár pedig megint csak, és ez a német politikai kultúrától idegen, tehát amikor ő ebben a bizonyos beszédében, amit a bizalmatlanság kapcsán tartott, azt mondta, hogy a kormányzáshoz bizonyos erkölcsi érettség szükséges, és ezt ő elvitatta egykori koalíciós partnerétől, Christian Lindnertől. Ez mondjuk a német politikai kultúrában mégiscsak egy szokatlan gesztus volt.
Szóval Olaf Scholz elmúlt 4 éve, hogy ítéljük ezt meg? Nyilván 3 nappal vagyunk azután, hogy le kellett, hogy mondjon a kancellári pozícióról. Mi lesz a verdiktje? Mennyire volt ő rosszkor, rossz helyen? Mennyire az ő hibája az, hogy Németország, hát talán nem túlzás kimondani, de a káosz szélére került mostanra?
Hát ugye a német politikai kultúrában a pártok közötti együttműködés, meg ez a bizonyos koalíciós kényszer, ami, ami kialakul, nem utolsó sorban azért is, hogy az AfD-t távol tartsák a hatalomtól, ez a felelősséget ez nagyon furcsa megvilágításba helyezi, mert ugye ne felejtsük el, hogy Olaf Scholz mielőtt kancellár lett volna, a hosszú ideig tartó Merkel érának volt az alkancellár pénzügyminisztere. Igaz, hogy annak csak a második felében, de mindegy, tehát a lényeg az, hogy ő fontos szerepet vitt az utolsó Merkel kormányban mindenképp. Tehát ami az ország állapotát, gazdasági helyzetét illeti, itt van egyfajta kontinuitás, ami elkezdődött valamikor a 90-es évek közepén vége felé, és aminek a legfőbb jelenvonása az, hogy voltak éppen Németország egy kicsit elkényelmesedett. Tehát azt követően, hogy ezt az egyértelmű diplomáciai nemzetépítő sikert, és pedig, hogy az újraegyesítés megtörténhetett, és azt az óriási erőfeszítést, amit a jó módon Nyugat-Németország, a legatyásodott Kelet-Németország felépítésében megtett, ugye ezt követően elhanyagolták kicsit talán így a svábházi asszony, ugye ezt szokták mondani, aki csak annyit költ, mint amennyit megkeres, ugye ez az adósságféknek is a legfontosabb jellemvonása. Olyan befektetések maradtak el, amelyek a hosszú távú működőképességet biztosítják. Digitalizáció, infrastruktúra fejlesztés, ebben vasút, úthálózat, hidak, és a többi, és a többi. És biztonságpolitikai szempontból ugye a hadsereg fejlesztése. Most emellé jött még az, hogy kialakult egy nagyon jelentős energiafüggőség Oroszországtól. Az orosz-német kapcsolatok azok nem új keletűek, és még csak nem is a 70-es évek végétől indulnak, amikor Németország elkezdett orosz forrásokból szénhidrogén termékeket vásárolni. Ez a porosz-orosz együttműködés, ez a két kontinentális hatalomnak egy évszázados, 300 évre visszatekintő együttműködése. Ennek a történeti dimenzióit nem lehet túl becsülni. Na most kialakult egy energetikai függőség Oroszországtól. Kialakult egy biztonságpolitikai függőség az Egyesült Államoktól, hiszen a német hadsereg semmire nem képes manapság, csak az amerikaiak védő ernyőjére számíthat, és kialakult sajátos módon egy kereskedelmi függőség Kínától mindkét irányba, hiszen a legfőbb exportpiac is, de ugyanakkor az importban is jelentős szerepet játszik az autógyártásnak számos olyan elengedhetetlen terméke vagy részeleme származik onnan, ami nélkül a német autóipar elképzelhetetlen. Ezért volt az, hogy a németek Magyarországgal együtt a Kína felé uniós szinten fölvetett védővámokat nem támogatták. Na most a Scholz kormány ebben a helyzetben, ugye nyilván Covid után volt, kitört a háború, el lettek vágva az orosz energiától, a háború következtében rá kellett jönniük, hogy bizony költeni kell a hadseregre is. Ezen közben ott volt az az ideológiai nyomás, ami ezekben a zöld alternatív politikusokban mindig megvan. Tehát ők akkor is a környezetet védik, és akkor is leállítják az atomerőműveket, és akkor is a megújuló energiára tesznek, hogyha beledöglenek. Na most itt pontosan ez volt a helyzet. Oly mértékben megdrágult az energia, ami nagyon sok német nagyvállalatot arra kényszerített, hogy elhagyja az országot Kína vagy az Egyesült Államok felé. Hiányosságokat nem tudtak ennek következtében pótolni, mint amit megígértek, és ami megint csak egy ilyen modernista, progresszív projekt, a digitalizáció, abban nem tudtak előrelépni, viszont olyan haditetteket végrehajtottak, hogy a könnyű drogokat legalizálták. Na most ezzel lehet persze a választói bázis, hogy mondjam, legbelsőbb körét megerősíteni, de hát mint halottnak a szent víz annyit ér általában az ország állapota szempontjából, és még egy dolog, a migrációval kapcsolatos helyzetet megint csak nem nagyon sikerült érdemben kezelni, mert ugye amíg leesett nekik a tantusz, hogy a te is más vagy, te sem vagy más nagyszerű ideológiai jelszava alatt igazából működőképes társadalmat ilyen migrációs nyomás következtében nem lehet megcsinálni, addigra már a hajó elment, és egy olyan indulat alakult ki, és ezáltal annyira megerősödött a szélsőség, hogy igazából az a régi német gyakorlat, hogy gyakorlati megoldásokat kínálnak, és egy jó működő országot teremtenek meg erős gazdasággal, elégedett polgárokkal, az végleg füstbe ment.
És a zöld átállás, mert hogy így kívülről nekem valamilyen szinten szimpatizál ezekkel az eszmékkel, azért úgy tűnik, hogy bár rövid távon természetesen nagyon súlyos következményei lehetnek a társadalom egy nem elhanyagolható részére, de hosszú távon esetleg biztos, hogy egy Németországnak egyrészt egy újfajta szerepet a világgazdaságban, másrészt egy élhető országot.
Ugye a zöld átállással ugyanaz a helyzet, mint az atomenergiából való kiszállással. Nagyon drága, és nem biztos, hogy megoldást kínál arra, ami az országnak a legnagyobb problémája. Mert lássuk be, nagyon szép, hogyha Németország akár már holnap a szén-dioxid kibocsátásban élen jár, csak mindez fabatkát sem ér, ha közben meg adott esetben olyan termékeket kénytelen importálni, amit olyan országokban termelnek, ahol messze minden határ fölött van a szén-dioxid kibocsátás. Tehát ez egyfajta ideológiai jó lakottságérzést biztos, hogy képes megteremteni, de ezzel a világ megváltás nagy projektje még nincs elintézve. Tehát most már nagyon sokat beszélnek egyébként a reálisabb gondolkodású zöldek is arról, hogy igazából nem Németországban kéne elsősorban vitézkedni, hanem olyan termékeket kéne kínálni azoknak az országoknak, ahol nagyon környezetromboló technológiák vannak, amelyek ott szignifikánsan tudják csökkenteni például a széndioxid kibocsátást, és ezt adott esetben olyan áron érdemes megtenni, hogy Németországban kevésbé csökken radikálisan a széndioxid kibocsátást. Tehát meg lennének itt azok az esélyek, amelyek a zöld átállásnak a fontosságát, hisz senki nem akarja tönkretenni a teremtett világot, és a gyakorlati szempontokat, és a gazdasági prosperitást valamilyen módon képesek egyensúlyba hozni. Ugye ez nem sikerült mindeddig.
Ugye az elmúlt időszakban Olaf Scholz hangsúlyt váltott, és inkább beszél a háború kapcsán a béke fontosságáról. Ugye Németországban volt is egy vita, vagy van is egy vita, ugye a Taurus rakétáknak a használatáról Ukrajnában. Még az ellenfele, a kampányban az ellenfele, ugye a CDU-s Friedrich Merz, egyértelműen Ukrajna párti, és a háború folytatása mellett is érvel hébe-hóba. Mennyire tudja ezt most Scholz tematizálni? Lehet-e ez egyfajta fordulópontja egyrészt Scholz politikai megítélésének, másrészt a kampánynak, hogy Scholz most megpróbál inkább a béke mellett érvelni?
Hát ez egy nagyon érdekes momentum az egész német közéletnek, mert ha visszatekintünk, ugye most már 1000 napon is túl vagyunk a háború menetére, akkor látjuk, hogy az alapvető német beidegződés az a békepártiság, mi más lehetne. Tehát ugye kezdettől fogva először azt mondták, hogy akkor majd, ha jól emlékszem, 10 000 sisakot fognak Ukrajnának küldeni, ami valószínűleg még az egykori NDK hadseregének.
Vitali Klitschko kisakat, Kijev polgármester.
Igen, tehát valószínűleg azt valahol megtalálták valami kieső raktárban. Ugye innen indultunk. És akkor ehhez képest indult el sajátos módon elsősorban a sajtó nyomására. Tehát Németországban a sajtó befolyását azt nem szabad elfelejteni, és a sajtó ebben az ügyben magát, a kancellárt is egyfajta ilyen követő magatartásra kényszerítette. Innen jutottunk el addig, hogy először tankokat, aztán különböző légvédelmi eszközöket, és a többi, és a többi. Tehát nagyon sok mindent szállított Németország, ami tekintettel a német hadsereg állapotára azt a legatyásodott helyzetet csak tovább fokozta. Ugye ez is egy érdekes dolog, de ugyanakkor azért a legújabb közvéleménykutatások szerint a németek 52%-a nem támogatja Ukrajna ilyesfajta támogatását, se fegyverrel, se anyagiakkal.
És ezért ez máshogy volt 22
tavasszal. Akkor sehogy nem volt, akkor nem is nagyon nézték. Tehát ez igazából vagy 50-50 volt, olyan nem volt, hogy valami nagy felkiáltással valami óriási többség szólította volna föl a kormányzatot Ukrajna támogatására. Mondom, ez most 52% nem, azt hiszem 33% egyértelmű igen, és a többi meg bizonytalan. Tehát,
itt megragadhat akkor Scholz egy momentumot?
Itt Scholz abszolút megragadhat egy momentumot, és én azt gondolom, hogy a Vlagyimir Putyinnal való telefonbeszélgetés már ennek jegyében zajlott. Ő a karcsörtető CDU-s és sok esetben zöld sajátos módon politikusokkal szemben, ő a béke angyala tud lenni, és ne felejtsük el, hogy a németek arra vannak szocializálva. Tehát alapvetően ez eleve az a kérdés, hogy Oroszországgal szemben, azért ne felejtsük el a második világháborút, Oroszországgal szemben hogy is viselkedhet Stalingrád és a többi, és a többi. Egy német hatalom. Tehát vannak olyan beidegződések, amelyek a német választók körében ezt a fajta hát kicsit óvatos duhajságot, a békepártiságnak ezt a nem feltétlenül gyakorlatát, de belengetését, azt, hogy olyan eszközöket nem szállítunk, amivel át lehet lőni Oroszországba. Védelmieket igen, de más nem. Ez adott esetben pontokat hozhat Olaf Scholznak.
De akkor a kérdés az, hogy a kampányban a háború vagy a migráció lesz a fontosabb téma? Mert hogyha jól mondom, a CDU-nak meg inkább a migráció kapcsán vannak erősebb állításai.
Igazából a legfontosabb állításnak a gazdasággal kapcsolatban kell elhangoznia, és ezek mellett nagyjából azonos súlya lesik a latba a migráció és a háború kérdése. Migráció dolgában nagyon nehéz olyat mondani, ami valóban praktikus megoldást javasol, és követi a, hogy is mondjam, csak jelenleg a jelenlegi jogszabályok által behatárolható német jogállamiság szempontjait. Azért fogalmazok ilyen körmönfontan, mert ugye miről van itt szó? Ahhoz, hogy azokat az embereket, akik egyszer már bejöttek az országba, azokat ki lehessen zsupolni, és azt lehessen mondani, hogy eddig elég volt. Azt egy néhány hónappal ezelőtti példa jól bizonyította, hogy ha jól emlékszem, 28 olyan esetet sikerült detektálni, ahol úgy, hogy 1000 eurót még a zsebükbe is dugtak, fölültették őket egy repülőre, és így tudták visszaküldeni őket, ha jól emlékszem, talán Szíriába. Ebben nem vagyok biztos, de minden esetre valamilyen arab országba, mondván, hogy ők olyan köztörvényes bűnözők Németországban, hogy nem akarjuk őket itt többet látni. Na most a helyzet persze komplikálódik, mert ugye a szíriai változásokkal nem pusztán azoknak a státusza válik kérdésessé, akik, hogy úgy mondjam, élősködnek a német társadalmon, hanem bizony azok is, és itt 5-6 ezer szír orvosról van szó, akik integrálódtak, akik elengedhetetlen szereplői a német egészségügynek, és most fölmerül a kérdés, hogy vajon közülük hányan fognak hazamenni. Van egy nagy elszánás, van, aki azt mondja, hogy akár 1 millió ember is visszamehet Szíriába. Én ezt azért némi kételyel fogadom, látván az ottani életkörülményeket, és látván a német körülményeket, meg az ott már iskoláskorú gyerekeket, akik nyilván németül jobban beszélnek, mint arabusul. Tehát ez további érdekes problémákat vet föl, tehát igen, gazdaság, migráció és háború nagyjából ebben a sorrendben kell a kampány témáit meghatározni.
És ha mondjuk ezt a három rubrikát nézzük, akkor Pipát Scholz leginkább csak a háború mellé tehet, mint az a téma, amiben ő relatíve komfortosan tud lenni, még a CDU a másik kettőbe könnyen tud beszélni, hiszen ellenzékből a gazdaságról hát viszonylag tét nélkül lehet bármit mondani. Elhiszik a választók Friedrich Merznek, a CDU kancellár jelöltjének, hogy ő lesz az, aki megfordítja?
Ugye Németországban arra kell vigyázni, hogy senki sem beszél teljesen tét nélkül, mert amiről a beszélgetés elején beszéltünk, hogy az egyes tartományokban lehet valaki kormányon, még szövetségi szinten ellenzékben, ne felejtsük el, hogy a legnagyobb szövetségi tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália, egy 20 milliós ország gyakorlatilag az országban, óriási gazdasági potenciállal, ott egy CDU-zöld kormány van hatalmon. Tehát, és arra lehet hivatkozni, hogy lám-lám, ott van egy politikai vezetés, ami ezeket az nyilván az országos kereteken belül, tehát ami lehetséges tartományi szinten, de elég jól menedzseli. Vagy ott van ugye Bajorország, ahol elmúlt nem is tudom már hány évtizedben keresztény-szociális vezetés van, és gazdasági prosperitás jellemzi. Tehát itt tud érvelni Friedrich Merz, tud olyan példákat hozni, amik mindenképp mellette szólnak, és ezt meg is teszi.
Beszéljünk még az AfD-ről is. Én azt vettem észre, hogy nekik azért ez az előrehozott választás, ez egy kényelmetlenebb helyzetet hozott. Nem tudom, hogy egyetérte ezzel az állítással, és hát másrésztről ők mivel próbálják meg a következő két hónapot tematizálni?
Nagyon érdekes volt, hogy volt az a parlamenti vita, ahol Scholz kancellár elmondta, hogy mi a helyzet. Az még nem a mostani, hanem az ezt megelőző, amikor elmondta, hogy mi történt, és egy kormánynyilatkozatot tett. Ugye ott még azok is, akik szívből utálják az AfD-t, azt mindenki látta, hogy ott egyetlen egy olyan megszólalás volt, ez az Alice Weidel nevű, egyébként kancellárjelölté váló AfD-s politikusnő részéről, ami pontokba szedve elmondta, hogy mit kell csinálni. Na most lehet itt persze a populizmust, ott is, tehát lehet itt populizmust kiáltani, de azt gondolom, hogy ez csak a baloldali elemzők lustaságát bizonyítja, ha állandóan erről beszélnek. A helyzet az, hogyha valaki képes megkülönböztetni magát a többi pártól, és ezt látványosan teszi, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy az emberek ezt méltányolják. Most az AfD az egy nagyon érdekes párt. Hát amikor megalapították, akkor néhány nagyon reál politikus professzor állt mögöttük, akik azt mondták, hogy nem lehet Németországot kitenni annak, hogy a görög gazdasági válságot ilyen mértékben támogassák, illetve hogy segítsenek kihozni az országot a csávából. Na most erre telepedtek rá azok, akik tényleg néha nettó náci szóhasználattal élve politizálnak, ami a szalonképtelenséghez vezető legegyenesebb út. Tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy Németországban azt mondják, hogy na ezekkel nem. Csak ugye ez mit sem változtat azon, hogy a keleten a német választóknak több mint 30%-a, és most országos szinten is már 20% körül áll az AfD, ami akkor is, hogyha tűzfal mögé rakják, a karanténba zárják, még akármeddig, elhozhatja azt, hogy a következő választások következtében egy blokkoló kisebbséget alkotva, alkotmányos többséget igénylő ügyekben bizony megkerülhetetlen erővé válik. Na most ez egy probléma. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, ezért erősödnek azok a hangok, amelyek azt mondják, persze ezek általában ilyen botrányhős politikusok, mint a tübingeni polgármester, a korábbi zöld Boris Palmer, akinek egyébként vicces módon az egykori felesége most a zöldek társelnöke lett, Franziska Brandner, hogy nem kéne ezt tovább csinálni. Tehát föl kéne hagyni ebben a tűzfalasdival, mert ez csak a protest szavazatok mennyiségét növeli. Tehát minél tovább játsszák ezt, hogy akkor eltőlünk AfD, annál inkább gyűlik, nő a nyomás a fedő alatt, amire aztán, és ez is érdekes, mert itt a Juli C. nevű egyébként Magyarországon ismert írónő, aki egyébként a Brandenburgi Alkotmánybíróságnak is tagja, tehát jogász is, azt mondta, hogy lehet ezt csinálni, de előbb-utóbb az fog bekövetkezni, hogy majd az AfD kap abszolút többséget, és majd megnézi, hogy kell-e egyáltalán koalíciós partner.
Mert hogy Magyarországnak mondjuk, hogyha Friedrich Merz lesz Németország következő kancellárja, az egy szövetséges jelentet az Európai Unióban, vagy valami fajta közeledést?
Ugye erről nehéz bármit is mondani, mert valószínűleg egyszerűbb lesz, mint a szociáldemokrata kancellár lenne, de hát ugye látva a néppárt és annak egyébként német vezetőjével kapcsolatos hazai kommunikációt, azért ez nem a barátság meleg ágya.
Manfred
Weberről beszélünk. Ez nyilvánvalóan nem könnyíti meg az ilyen típusú politikai közeledést. Ami fontos az az, hogy egy olyan kormánya legyen Németországnak, ami egy sikeres német gazdaságot eredményez, mert ugye ezt szoktuk mondani, hogyha Németország köhint egyet, akkor Magyarország ágynak esik. Ez bizony ma is nagyjából így van. Tehát egy ilyen 25-30% körüli német dominanciával a külkereskedelmi, a kereskedelmi forgalomban, a befektetések körében, a magyar GDP alakulásában a német vállalatok részéről mi abszolút abban vagyunk érdekeltek, hogy a német gazdaság sikeres legyen.
Tud arról, hogy Merz köre felvette valamilyen szinten mondjuk a Fidesz-szel a kapcsolatot? Itt ugye Gulyás Gergely személyét szokták kiemelni, akinek ha minden igaz, még továbbra is van legalábbis kapcsolata a CDU irányába.
Gulyás Gergelynek nagyon jó németországi kapcsolatai vannak. Egyébként jelzem, nem pusztán a CDU irányában, mert az általam is jól ismert jelenlegi, tehát még a Scholz kancellár kancellária miniszterével is, akit Hamburgból ismerünk jól, vele is megvolt. Én azt gondolom, hogy a megfelelő kommunikációs csatornák azok még élnek. A nyilvánosság Németország kapcsán az mindig kicsit más, mint ami a valós folyamatokat illeti. Ez korábban is így volt, amikor a német sajtó tele volt Magyarországot elmarasztaló cikkekkel, akkor a német kormány, igaz, hogy az még egy ma visszatekintve különösen áldásos Merkel korszak volt, nem nagyon szólalt meg ezekben az ügyekben. Tehát én azt gondolom, hogy Merz környezetével is biztos, hogy van ilyen kapcsolat.
Nem egy korrekt kérdés így a végére, de hogy egy tipp, hogy ki lesz Németország következő kancellárja, és hogy fog kinézni a különböző színezetű kormány koalíció, mert akkor abban megállapodhatunk, hogy ez koalíció lesz.
Hát én, hogy mondjam, én csak azt tudom ebben kapcsolatban mondani, amit az elemzések többségében olvasok. Tehát bármennyire is jön elő a békepárti szöveggel Olaf Scholz, az alig valószínű, hogy azt a hátrányt, amiben ő jelenleg van Friedrich Merzhez képest.
17%.
17 versus 30-34. Tehát gyakorlatilag a fele annyi az SPD támogatottsága, mint a CDU-i. Tehát én azt kizártnak tartom, hogy ezt be tudná hozni. Vagyis jó eséllyel fogadhatunk Friedrich Merz kancellárságára. Ott már, hogy milyen koalíciós felállás jön létre, ott én is azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy lehet, hogy adott esetben nem Olaf Scholzot, mert kancellárból visszaminősülni alkancellárra, az nem ugyanaz, mint alkancellárból kancellárrá válni, De a lényeg az, hogy ott bizony könnyen bekövetkezhet, hogy egy ilyen korábban nagynak nevezett, most már nem olyan nagy koalíció jön létre, és ha kis szerencséjük van, ez elég lesz a többséghez. Ha pehjük van, még be kell venni valakit. A zöldeket azért nem tartom valószínűnek, mert a Bajor CSU, ugye, amelyik kötelékben repül a CDU-val a szövetségi választásokon, ők gyakorlatilag már most kizárták, hogy a zöldek akár csak a kormányzat környékére jöhessenek. Ez sokaknak nem tetszik a CDU-ban, mert említettem, hogy Észak-Rajna-Vesztfáliában is, de Schleswig-Holsteinben, sőt, ha jól emlékszem, Hessen tartományban is kereszténydemokrata zöld koalíció van. Erre így most nem nagy az esély.
Ha tetszett a podcast, iratkozzanak fel csatornáinkra. Ez volt már az Atlasz.